Sokat beszélgettünk a házasságról, felidéztük, ami azt gondolom mindannyiunk számára kellemes, az első időt, az udvarlás időszakát, és aztán nagyon jó volt arról is elbeszélgetni, és megosztani egymással és a hallgatóinkkal is, hogy hogyan köteleződtünk el egymás mellett, és hogyan zajlott a házasságkötés és a lakodalom. Ezeket a dolgokat hallhatták már tőlünk, azonban van egy olyan kérdés, ami engem nagyon foglalkoztat azóta, amióta egyszer témaként, éppen a házasság hetéhez kapcsolódva hallottam a rádióban, és elhangzott kérdésként az, hogy ki mit tart fontosnak a házasságában, olyan értelemben, hogy miért fontos a házasság léte. Örülnék, ha elgondolkodnánk közösen arról, és beszélgetnénk, hogy miért is lényeges az, hogy házasságban éltek, ilyen módon elköteleződtetek, és nem együtt éltek, vagy nem gondoljátok úgy, hogy ez a szövetség bármi miatt is felbomolhat. Én magam is elgondolkodtam, amikor ezt a kérdést meghallottam, és ami számomra a leglényegesebb volt, az az, hogy ki tudjuk mondani egymás felé azt az igent, és tudjuk hinni azt, hogy örök életünkre szól. És természetesen nem tudtuk azt, és most sem tudhatjuk még, hogy mennyi idő adatik közösen, hogy valóban ki tarthatunk egymás mellett, de az a fajta elszánás, amivel én magam is elkezdtem a házasságunkat, illetve az a fajta lelkesedés és szerelem, amivel a férjem is felén fordult, és azt mondta, hogy azt szeretné, hogy a felesége legyek. És ezt vállalta a világ előtt is. Azt gondolom, hogy ez valóban egy olyan nagyon fontos aktus, amit lényeges megköttetni. És én például nagyon nagy hálát adok azért, hogy a házasságunk az nagyon nagy biztonságérzetet ad a mindennapokban is. A nehézségek idején is, és az örömeinkben is. Mai napig azt tudjuk mondani egymásnak, amikor hazaérkezünk, hogy láttam ezt, és te jutottál eszembe, hoztam ebből, mert tudom, hogy örülsz neki. És ugyanúgy, ahogy a gyerekeink felé megnyilvánulnak ezek a dolgaink, ugyanúgy egymás felé is él ez a szeretetünk, és azt gondolom, hogy ez csak egy bizalomteljes kapcsolatban jöhet létre, ahol nem kell attól tartanunk, hogy nem ismerjük a másik érzéseit, és nem tudhatjuk, hogy mennyi időre szerződtünk, illetve hát mi azt gondoljuk, hogy örök időkre szerződtünk.
Gyors fejszámolást végeztem, hogy 22 éve mondtuk ki egymásnak mi is azt, hogy igen, melletted, életre, halálra, és azon gondolkodtam, hogy vajon miért nem merült, de tényleg fel sem merült bennünk az, hogy ne házasodjunk össze. Ugye ma már nagyon sokszor azt halljuk, hogy nem is terveznek a fiatalok házasságot, hanem együttélés, és hogy ennek is nagyon sok esetben már ugyanolyan jogi következményei vannak a későbbiekben, ne adj Isten, egy elválás során, mint a házasságnak, de egyrészt, hogy akkor nem volt ez ennyire előtérben, másrészt meg azt gondolom, hogy nagyon fontos az elköteleződés, és nem csak egymásnak kimondani azt, hogy igen, veled szeretnék, hanem az a része is szerintem fontos, hogy más előtt, a rokonok előtt, az ismerősök előtt, hogy én vállalom, hogy ezzel az emberrel fogom az egész életemet leélni. Persze hát mondhatják azt sokan a házasság szkeptikusok, hogy de hát mennyi a válás. De azt gondolom, hogy senkinek nem szabad így beleindulni egy házasságba, vagy egy kapcsolatba, hogy ó, hát úgyis annyi a válás, akkor nem deklaráljuk ezt. Nem tudom, nekem nagyon fontos volt. Nem a papír, hogy papír legyen róla, hanem az az érzés, hogy magam mellett tudhatom, és ennek ilyen deklarált formáját is megadtuk.
Egyébként, ahogy mondtad most a papírt, valóban ez ugye elhangzik ellenérvként gyakran, hogy nem számít a papír. Én azt gondolom, hogy ugyanúgy, ahogy azt mondják, hogy nagyon fontos az, hogy az életünk történéseit bizonyos módon kísérjük, feldolgozzuk adott esetben, akár ugye örömeinket, akár bánatainkat, traumáinkat, azt gondolom, hogy például ezzel, hogy felöltözünk, ünneplőben vagyunk, és ünnepre készülünk, és akár ez is, hogy ott mindenki előtt aláírunk egy hivatalos iratot, sokaknak a neve megváltozik. Ezek mind olyan dolgok és olyan külső jegyek, akár mondjuk a jegygyűrű viselése is, ami nekünk is a jegyességünk óta egy örömteli dolog. Ezekre mindre szükség van ahhoz, hogy elkülönüljünk azoktól, akik nem így élnek. És ez a fajta elkülönülés nem a szeretetlenségből, hanem pontosan az egymás iránti szeretetből és egy bizonyos érték képviseletéből fakad.
Egy ilyen kulcsszó ragadt meg bennem, és úgy gondolom, hogy ez rányomja a pecsétjét az egész házas életünkre, ez a biztonságérzés. Ahogy Ildi mondta, annak idején mi 25 éves házasok leszünk az idén, és eszembe sem jutott, hogy ez ne úgy működjön, hogy én most férhez megyek, és nekem lesz egy párom, és azzal, hogy van egy papírom, mindenféle kötelességgel és a vele való dolgokkal együtt nekem együtt kell élni. Én nem tudtam volna másképp elképzelni az életemet, és ez a mai napig is így van. Úgy gondolom, hogy ha valaki nem megy férhez, és nincsen meg ez a házasságkötés, valójában hagy magának egy olyan kiskaput, amivel a nehéz helyzetekben lehet, hogy el tud menekülni. És én úgy gondolom, hogy a házasság az arról kell, hogy szóljon, hogy igen, vannak nagyon-nagyon szép és derűs pillanatok, de vannak olyan pillanatok, amikor nagyon keményen meg kell szorítani egymás kezét, és a nehéz pillanatokban össze kell dugni a fejünket, és meg kell oldani együtt a problémát, és nem külön-külön. Igen, van kötelessége az embernek azok után, hogy férhez megy, vagy megnősül, és családja van, és bizony ez formálja is a házasságban lévő párokat arra, hogy igen, együtt, és nem külön és szétválva kell megoldani azokat a problémákat, amiket az élet produkál mellettünk.
Sokszor hallom én is azt, akár baráti körben is, hogy miért is kellene házasodni, és én ilyenkor mindig azt gondolom, hogy a véleményemet képviselhetem, hogy miért ne. Pont amit te is mondtál, Ildi, hogy két ember kapcsolatában az, hogy valaki, hogyha azt mondja, hogy nem számít, és mégsem teszi meg, az szerintem egy nagyon komoly jelzés. És bár valóban sokat változott a világ, akár csak 20 évvel vagy 10 évvel ezelőtthöz képest is, és az együttélésnek, a szerelem megélésének is már rengeteg változata, módozata van, ennek ellenére azért én még mindig azt látom, hogy alapvetően egy embernek még mindig a tartós kapcsolat a célja, amiben szerepet játszik az elköteleződés is, és megadja azt a fajta biztonságérzetet, amiről Andi is beszélt. És ehhez kellenek azok a formák, és kellenek azok a keretek, amit mondjuk a házasság is önmagában hordoz. Mondtad, Andi, hogy nem lehet elmenekülni belőle. Bennem nagyon megmaradt az, amikor még a házasságunk első évében valóban az összecsiszolódás időszakában többször felmerült bennem is, hogy fú, vajon hogy fog ez működni, és hogyan tudunk mi együtt élni és szeretetben lenni. És bizony nekem egy nagyon komoly része volt például a férjem iránti alázat és a neki való engedelmesség például. Hozzá kell, hogy tegyem, a férjem nem az a típus, aki mondjuk despota módjára ezt kikövetelte volna, viszont volt az a pillanat, amikor visszajátszotta a házasságkötésünk videófelvételét, én nagyon áldottam a technikát, és hogy tényleg nem emlékeztem arra, hogy a templomi eskü során megfogadjuk egymásnak a hűséget, a szeretetet, a megbecsülést, és érdekes, hogy a nő oldaláról az alázatot, a férfi oldaláról pedig a szolgálatot. És amikor a férjem visszajátszotta ezt a videót, benne volt az is, hogy nekem megmutassa, hogy én mit ígértem, de ugyanakkor nagyon becsültem azért, hogy megmutatta azt is, hogy ő mit ígért. És azt gondolom, hogy ha ő szolgál engem, akkor én nekem nem nehéz alázatosnak lenni.
Én itt az összecsiszolódás folyamatára reagálnék, hogy ez nyilván mindenki megéli, ez egy természetes folyamat, bármilyen nagyobb szerelem, meg a harmónia, azért az együttélés az komoly kihívás, főleg ahogy említettétek, ugye jönnek azért a gyerekek, ami egy sarkalatos dolog a házasság az élet szervezésében, és megnövekednek a feladatok, és az igazán próbálja ennek a kapcsolatnak, és hát el kell mondjam, hogy azért mi a házasságunk elején mind a ketten meglehetősen vehemensek vagyunk, és nálunk ilyen nagy olaszos, viharos nézeteltérés kinyilvánítások voltak, és azért megtanultuk egymást is kezelni, tanultunk ezekből a helyzetekből, mert az azért nagyon rosszul érint mindenkit nyilván, amikor nagy veszekedés van, és a probléma az változatlanul ugyanott van, és nagyon érdekes dolog, hogy valahogy ezek a problémák mindig ugyanazok a körök, tehát mindig ugyanazokat futja az ember, és kell hozzá egy érettség, egy rálátás, hogy akkor tisztázzuk már magunkba, hogy mikor érdemes szólni, mikor érdemes ebbe belemenni, vagy mit tehetnénk, hogyan tudnánk ezt elkezdeni, elkerülni. Nem tudom úgy meghatározni, hogy mi volt az az idő, hogy kb. Hány éve történt az, hogy ez a nagyon jó ritmuson. Tudom, hogy mi az, ami az ő gyengéje, nem tudok rajta változtatni, jobb, ha elfogadom, jobb, ha azt a területet békén hagyom, tehát vannak ilyen helyzetek, és nyilván kölcsönösen, tehát ő is megtanulta, hogy mik azok a területek, amelyekben viszont meg kell hagyni a döntést nekem, meg kell hagyni az időt nekem.
Nálunk ez a 25 év úgy gondolom, hogy alkalmas arra, hogy egy kicsit áttekintsük ezt a pár évtizedet, és bizonyos szakaszok vannak benne, mert az elején ez az elvakult és odaadó nagy szerelem, ez az első időszak, amikor nem számított semmi, csak az, hogy nekem van egy társam, akit mindenféle szempontból és minden körülmények között követek, és együtt, mint halálig, valóban. Aztán, mikor már jönnek a gyerekek, akkor ez egy kicsit megosztik ez a szeretet és a szerelem, és akkor kezdődnek azok a dolgok, amik kicsit a figyelmet azért már széjjelebb szórják, és nem csak a szerelemre koncentrál az ember. Egyre jobban ismerjük meg egymást, egyre jobban belemélyedünk azokba a kis dolgokba, amik lehet, hogy az elején nem tetszik a másiknak, vagy nagyon tetszik. És akkor van ez a két oldal, hogy össze lehet írni, hogy most hát ez nagyon-nagyon nem, ezen változtatni kéne, a másikon meg teljesen jó, az aláírom, és akkor ez így nagyon tökéletes lesz. És aztán kőkemény alázat, ahogy te mondtad, lemondás azért, hogy esetlegesen a másik előrébb jusson, és mindenki úgy egy idő után megtalálja a helyét ebbe a nagy családba. Nálunk legalábbis úgy volt, hogy mivel egy férj az, aki a család fenntartó elsősorban, régen így volt, ma már egy kicsit azért másképp alakul a helyzet, ezért őt kellett támogatnom, hogy előrébb jusson, és az egyetem után minél előrébb kerüljön a tanulmányaiba, és munkahelyén is előrébb léphessem. És én pedig bevállaltam az anyai szerepet, ami egyáltalán nem volt teher, és egyáltalán nem volt áldozat. Nem tudom, hogy ez hogy működött volna abban az esetben, hogyha én is a karrieremet tettem volna előtérbe, és mind a ketten valamilyen szinten erre koncentráltunk volna jobban, akkor valószínű, hogy nem lenne 4 gyerekünk, és valószínű, hogy hát remélem nem fogják ezt hallani a gyerekeim, nem lennének ilyen aranyos áldott jó gyerekeim, de azt mondhatom, hogy kell ez a családon belüli megosztás is. Most ott tartunk, hogy rám néz, és tudom, hogy mi van, hogy most jó kedve van, most jobb, ha nem szólok, most kell oda tennem magam és segítenem, és ezek olyan jó dolgok, valamikor nem jó, amikor látom rajta, hogy valami nagyon nem tetszik, de az ember már minden rendződésből tud levonni következtetéseket, és ez az a pont szerintem, amikor ez a szinte összecsiszolódás, majdnem teljes összecsiszolódás időpontját éljük most.
Csak arra reagálva, amit mondtál, hogy nálatok ezek a klasszikus szerepek érvényesültek a családon belül, én abszolút úgy gondoltam, és azt becsültem a legjobban a férjembe, és azért is tudtam őt választani, mert abszolút egyenrangú félként kezelt. Egyértelmű volt, hogy ugyanúgy fontos számomra a munkám, a saját magam képzése és minden ilyen dolog. És az az érdekes, hogy valahogy én bele nőttem ebbe, amit te mondasz, hogy egy idő után be kellett látnom, hogyha szeretném, hogy legyenek gyerekeink, akkor bizony fel kell áldozni. Akármilyen meredeken hangzik, de a tény az ez, hogy igenis, hogy áldozatok árán lehet csak valami mást építeni, és én is azt mondom, hogy ha már vannak gyermekeink, akkor legyenek minél szebbek, jobbak, okosabbak, ahogy mondtad. Azt gondolom, hogy aki édesanyja az érti ezt, hogy igen, arra törekszünk, hogy minél jobban kibontakoztathassák magukat, és lehet, hogy ez bizony az édesanyjuk munkájába kerül adott esetben.
Itt Annához csatlakoznék abból a szempontból, hogy hogyan oszlott meg a gyereknevelés körüli időtöltés feladatok, illetve a tanulás nálunk. Volt úgy, hogy egy kicsit az egyikünk helyezkedett előtérbe, akkor a másik vállalt több terhet a háztartásból, a gyerekekből. Aztán a másik akart valamit önmegvalósítani. Aztán volt olyan időszak, az volt a legnehezebb, amikor mind a ketten egyszerre ott a szülői segítség jön nagyon jól, és lehet, hogy ezért nem véletlen, hogy én csak 2 gyereket mertem bevállalni, mert egész egyszerűen az én teherbíró képességem, vagy a mi családunk, a mi házasságunk teherbíró képessége, ez ennyire volt hitelesítve.
Igen, én mindig azt szoktam mondani, hogy mindenki érdekét szem előtt kell tartani, akár hogyha valaki egy új képzésbe kezd mondjuk bele, vagy akár munkát vált, vagy akár új gyermek érkezik a családban.
Otthon a családban. Terefere aktualitásokról női szemmel.